Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Katona Csaba történész a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, van ez a Raoul Wallenberg történet, ami a valószínűleg 75 éve halt meg verk címet viseli, és tegyük ezt a valószínűleget kontextusba. Mi történt, és miért valószínűleg?
Hát nem igazán tudjuk pontosan, hogy ő hol és mikor hunyt el egészen konkrétan. Biztosan csak az nevezhető jelen tudásunk szerint, hogy a Szovjetunióba hurcolták a II. Világháború vége felé, és itt a fogságban lelte halálát. De a legvalószínűleg tűnik ez 1947. július 17-i dátum, de sajnálatos módon sem a II. Világháború vérzivatalos évei, főleg nem a vége, sem pedig a szovjet deportálások nem igazán azok a történetek, amiknek minden egyes momentumát pontosan és hitelesen dokumentálták, és mindez hozzá is férhető, tehát itt a történész korlátai világosan megmutatkoznak, hogy miért van az, hogy nagyon sokszor sötétben kell tapogatózni, és még egy ilyen alapvető dolgot sem lehet határozottan megmondani, hogy melyik napon hunyt el Raoul Wallenberg, akinek az érdemei mondjuk úgy, hogy múlhatatlanok, és ezt rövidesen végig is fogjuk venni, hogy mire gondolok. De az biztos, hogy az a tevékenység, amit ő folytatott, az az embermentő tevékenység, hát fogalmazunk nagyon finoman, az nem azt érdemelte volna, hogy az egyik győztes nagy hatalom elhúzolja, és hogy jóisten tudja, milyen sorsra juttatja őt. De amennyiben ez a dátum megállja a helyét, és tételező fölül megállja, akkor 34 éves volt, amikor meghalt. Ami döbbenetes.
Igen.
Mert az ő nevét megint eljutunk az utcanév táblákhoz, szóval lehet volna, hogy a Wallenberg így, Wallenberg úgy, de hát nézzük, hogy ki volt ő, meg egyáltalán hogyan is miként került ebbe a szerepbe. Kezdjük a születésével, azt biztosnak nevezhetjük, 1912. augusztus 4. Akkor látta meg a napvilágot, és egy nagyon-nagyon gazdag svéd családba született be, egy nagyon befolyásos, nagyon tehetős svéd, nagytőkés, polgári családba, amiről egy mondhatnánk, hogy ez egy kiváló indítás. Bizonyos értelemben az, más értelemben sajnos kevésbé, nagyon fiatalon elhunyt az ő édesapja. Tehát amikor ő megszületett, ő posztumusz gyerek volt, mert édesapja halála után látta meg a napvilágot. 23 éves volt, ha jól tudom, a édesapa, akit egyébként szintén Raoulnak hívtak, Raoul Oscar Wallenbergnek, tengerésztiszt volt, tehát nyilván nem katonaként fejezte volna be a pályát ilyen háttérrel, de akkor éppen katonaként szolgált, és egy rossz indulatú daganat okozta a halálát. Egy családi háttérként talán annyit még érdemes elmondani erről, hogy az édesanyja végülis másodszor is férhez ment, és egy bizonyos Friedrich von Dardelhez, egy kórházigazgatóhoz, és ebből született neki két testvére, Guy, illetve Nina. Az ő nevüket azért említeném meg mindenképp, mert látnivaló, hogy micsoda különbség lehet két ember sorsa között. Guy von Dardel, de Raoul Wallenbergnek a féltestvére, 1919-ben született, és 2009-ben halt meg 90 évesen. Tehát, hogy a két életút, csak a idő között micsoda különbség feszül. Egyébként egy kiváló részecskekutató fizikus volt, aki nagyon sokat tett azért, hogy Raoul Wallenberg emlékét ápolja, tehát rendkívül módon fölnézett a féltestvérére. És egy másik érdekesség, hogy az ő húga, Nina Lagergren, 1921-ben született, és 19-ben halt meg 2019-ben, 98 évesen. És akkor most tegyük mérlegre azt a 35 évet. No, az ő egyik lányát pedig Kofi Annan vette feleségül. És Kofi Annan elsőre nem kötöttem volna össze. Aha. Megmondom őszintén Wallenberggel, de hát látható, de hogy történetben mindennel összefügg, ugye? Aha.
No. Érdekesek ezek, ugye, amikor az ember így hal valakiről, és főleg, ahogy most így emlegetted, ugye Guy vagy Guy, nem tudom, hogy kell igazából kimondani, Nina, Raoul, hát ugye nem kimondott svéd nevek ezek, de mégis, ha névből indulunk ki, akkor ugye, akkor nem biztos, hogy tudjuk rögtön azonosítani, hogy milyen családról is van szó, tehát, hogy honnan származik ez a család.
Abszolút nem, és ugye, ha meggondoljuk, ugye Svédország is bizonyos értelemben egy multikulti
ország.
Ottani finn kisebbséget, a német kisebbséget, és akkor még hosszan lehetne, hát ugye a von Dardel.
Igen, a von Dardel, így van. Igen.
Tehát ez is egy erősen németes beütésre utal, tehát ez abban semmi meglepő nincs ebben, hogy gondoljunk csak a finnek nemzeti hősére, Mannerheim marsalra, aki egyébként cári testőr volt korábban, tehát hogyha megnézzük ezt a skandináv vidéket, itt bizony bele lehet futni ilyen történetekbe. Az viszont nem kérdés, hogy ezzel együtt Raoul Wallenberget úgy nevelték svéd hazafinnak, hogy egyúttal egy kozmopolita férfi legyen. Tehát a nagyapja, a Gustav Wallenberg, ugye a apa halála után nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az ő életében és a neveltetésében. Ő foglalkozott politikával, és képviselő is volt, vállalkozó is volt, aztán Törökországba képviselte Svédországot nagykövetként, és elég egyértelmű volt, hogy Raoulból bankárt akarnak faragni, bár az ő érdeklődése az nem annyira a pénz is felé mozdult el. Ezzel együtt viszont a nagyapa rendkívüli gondot fordított arra, hogy a kisfiút megtanítsa nagyon sok nyelvet, tapasztalatokat szerezzen külföldön, és ő lehetőleg önállóan tudjon mozogni. Tehát gyerekként, egészen fiatalon, kiskölyökként megjárta Angliát, Franciaországot, Németországot, kim volt Konstantinápolyba, tehát akkori Isztambulba a nagypapájánál, volt Belgrádban, miközben az elemi iskoláit emellett Stockholmban.
És ugye ilyen hippi módra, stoppal, meg gyalog, ugye? Mert lett volna pénze, de inkább úgy, ahogy éppen kedves ottyan.
Igen, ez a bizonyos törekvés, hogy állja meg a helyét egyedül, amire ugye a nagyapja igyekezett őt orientálni, ez fogadjunk meg azok úgy, hogy ezek a magok terméken talajra hullottak, és valóban, tehát kicsit ilyen kolandor jelleggel jár körbe, nem mellesleg megtanult oroszul is, mert Svédországban az nem teljesen haszontalan dolog, és hát kétségkívül, miután leérettségizett, megpróbált egy bankban elhelyezkedni, meg letöltötte a kötelező katonai szolgálatát, de aztán kicsit még elnézett Amerikában, Michigan University-re, itt építészetet tanult, mert ez érdekelte jobban, majd Cape Townban helyezkedett Dél-Afrikába és svéd cégnél, aztán pedig Haifába került. Az meg ugye akár is ragozzuk palesztin vidék. Tehát, hogyha megnézzük ezt az életutat, akkor láthatjuk, hogy nagyon fiatalon, nagyon sokféle tapasztalat birtokába jutott, és itt Palesztinában szembesült azzal, hogy milyen sors jut a zsidóknak Németországba. Mert hogy találkozott itt menekültekkel. És ez eléggé, tehát mondom, hogy nagyon fiatal ember, 30-as években vagyunk, és eléggé felkavarja őt ez a dolog. És ezzel együtt persze próbálja a normális életét megtalálni, a közép-európai kereskedelmi RT-nél dolgozik, élelmiszerügyletekkel foglalkoznak, és egyre jobban kapcsolatba kerül ennek során, hiszen itt élelmiszerről van szó, a Vöröskereszttel. És látja a Vöröskeresztnek a humanitárius embermentő tevékenységét, egyre jobban érdeklődni kell ebbe az irányba, sőt igyekszik segíteni a Vöröskeresztnek, ugye a poliglott nyelvtudása ebben rendkívüli módon tudja őt segíteni, így jut el aztán olyan francia területekre később, amit már a németek megszálltak, sőt eljut Németországba és eljut Magyarországra is, és hát egyre inkább úgy érzi, hogy neki valami szerepet kell abba vállalnia, hogy megakadályozza azt a tragédiát, ami itt a zsidóságot érheti. Ugye a háború rettenetes sok tragédia közül így az egyik, de az egyik legismertebb, és nem ok nélkül, hiszen ne felejtsük el, egy mögött egy olyan elmélet volt, hogy úgy akartak embereket fizikailag megsemmisíteni, hogy azt mondták, hogy az a bűnöd, hogy az vagy, ami vagy.
Az vagy, ami vagy, így van. És érdekes, mert azt olvastam, hogy nem nagyon volt, tehát nem különösebben érdekelték a zsidók korábban, az útja során is, amikor utazott, valami olyasmit írt haza, hogy nem túlságosan optimista az úttal kapcsolatban, a hajón pedig több száz ilyen menekült zsidó utazott éppen, és tehát ilyen jellegű üzenetek voltak, amiben az derült ki, hogy ilyen vagy közömbös, vagy egy kicsit olyan negatív hozzáállása volt ez a néphez.
Amennyire kiderült, nyilván ő igyekezett távolságot tartani, csak hát nem volt egy etika nélküli ember, és hát ugye azt szokták mondani, hogy egy jó sorozatnak az egyik legfontosabb eleme, hogyha az ember leül a Netflix elé filmet nézni, a karakterfejlődés, hát ez valószínűleg az életben is így van.
Igen, valószínűleg
az életben is így van, mert egy ponton túl képtelen volt eltávolítani magától a gondolatot, hogy valami borzalmas dolog, ami itt történik, és amit lehetne tenni. És hát abban a helyzetbe került, amiért aztán végső soron a életével fizetett Raoul Wallenberg, hogy a svéd kormány képviseletébe ugye Magyarországra került. Na most azt tudni kell, hogy ebben az Egyesült Államok főszerepet játszott, tehát a svéd kormányt igyekezett az Egyesült Államok abba az irányba terelni, hogy hát lehetőség szerint tegyék meg ők is azt hiszem, amit lehet a Magyarországon üldözött emberek megmentéséért. És hát végül is Wallenberget ajánlották többen is svéd vonalról. Ezt először az USA nem igazán támogatta, mondván, hogy hát nem nincs egy diplomáciai tapasztalata, de végső soron az a döntés született, hogy hát egyfajta humanitárius attaséként űrküldik Magyarországra. És innentől kezdve nagyon-nagyon sajátos történet veszi a kezdetét. Wallenberg ugyanis elég határozottnak bizonyul. Először is azzal kezdi, hogy pontosan tudja, hogy a protokoll meg a bürokrácia az milyen rettenetesen meg tudja nehezíteni egy eredményes akciónak a sikerét, és kifejezetten kéri, sőt kiköti, hogy szabad kezet kapjon az embermentések ügyébe, és hogy a hivatalos úton kívül úgymond külön gyors üzeneteket is tudjon váltani, ugye, Svédországgal, de legfőképpen azt kéri, hogy hadd döntsön szabadon, mert pontosan tudja, hogy ha mindenre engedélyt kér, akkor az ember életekkel fog fizetni ezért a meglassódott diplomáciai működését, vagy ezért a adminisztrációért, és végső soron a svéd külügyminisztérium ezt hozzájárult, tehát az embermentések terén teljesen szabad kezet kapott, de úgy, hogy akár megvesztegetést is bedobhat, sőt, akár zsarolás, fenyegetés, bármit bedobhat, csak lényeg az, hogy mentse meg minél több embert. Tehát ezt a rendkívüli felhatalmazást kapta meg. És ez még háborús viszonyok között is, azt gondolom, hogy
akkor egy ritka dolog. Na, karapemelés azok előtt, az ismeretlenek előtt is, akik ebbe beleálltak, és mondjuk Svédországban is jóvá hagyták, és ezt biztosították számára.
Abszolút mértékig. Tehát itt a bürokrácia emberei veszteveseket szenvedtek, hála Istennek, hiszen nyilvánvaló volt, hogy itt most nem a formaságokra kell figyelni, hát egy széthullóban levő, egy világégésnek a legvégén vagyunk, és csak így lehetett működni. És így esett meg aztán, hogy arra, hogy ahhoz is hozzájárultak, nem kimondva, de hallgatólagosan, hogy a Wallenberg felvegye a kapcsolatot a magyar kormánnyal, illetve belértve, ugye a Horthy Miklós kormányzó, belértve a mindenkori miniszterelnököt, de ugyanakkor keresse meg azokat az embereket is, akik a németekkel szembeni ellenállást támogatják. Hivatalosan is két hetet audienciát Horthytól, tehát elég széles jogkört kapott arra, hogy lépni tudjon, és 44. július 9-én érkezik aztán Wallenberg Budapestre, ugye akkor sajnos már a vidéki zsidóság deportálása megtörtént, és ugye nem sokkal ezután történik meg egyebek mellett a svéd király levelének hatására, illetve jó Isten tudja, hogy mekkora hatás a nemzetközi nyomás, hogy a Horthy leállítja deportálásokat. És Wallenberg itt beleveti magát ebbe a embermentő munkába, rengeteg úgynevezett Schutzpaszt bocsájt ki. Nem lehet tudni, hogy ezeknek a száma mennyi, de valószínűleg 5000 fölött van, tehát ez elég komoly védőlevelet jelent. Védett házakat alakítanak ki, és minden létező dolgot tényleg igyekszik megtenni, amit lehet, legalább 30 épületen kín van a svéd zászló, és ezek a svéd fennhatóságnak nyilvánítja Wallenberg, zsúfoltak ezek a házak, tehát ahány ember csak belehet, a fennmaradt feljegyzések szerint itt több ezer emberről van szó, de ugye nagyon-nagyon nehéz pontosan látni, meg gondoljunk bele, hogy micsoda világégésben vagyunk, és ugye megint csak mondom, itt nem dokumentálunk mindent, hanem nagyon sokszor utólag emlékezünk vissza rá. Az emberi emlékezet meg szándékosan is, meg nem szándékoltan is képes torzítani, ezt tudjuk. Tehát ebben nincs semmi meglepő dolog. És ahogy a helyzet fokozódik, egy idő után már Wallenberg olyan védleveleket állít, hogy már semmi nincsen, csak az aláírása. Mert már az is jelent valamit, hogy felmutatják, hogy bocsánat, Wallenberg igyekszik engem megmenteni. És ebben a helyzetben aztán áthelyezi előbb-utóbb 44 vége felé Wallenberg Budáról Pestre helyezi át a követség működését, ugye itt a pesti gettó egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és itt van egy olyan dolog, amit azt gondolom, hogy mindenképp meg kell említeni ebben a Wallenbergről szóló megemlékezésben, hogy fölmerült egy olyan gondolat a nyilas párt részéről, hogy a pesti gettóban élő embereket még mielőtt a vörös hadsereg megérkezik, őket megölik. Tehát itt konkrétan mészárlásra készülődtek 45. januárjában. Ugye addigra már a védlevelek is egyre kevesebbet érnek. Tehát abszolút jellemző, hogy önhatalmú csoportok bárkivel bármit meg tudnak tenni. És van egy bizalmi embere Wallenbergnek, úgy hívják, hogy Szalai Pál. Említsük meg az ő nevét. Ő ugyanis a nyilaskeresztes pártnak egy magasrangú tisztviselője, fiatalon és lelkesen a párt tagja lett, majd 44 őszén, amikor hatalomra kerül Szálasi, visszahívja a vele korábban szakító Szalai Pált, és Szalai Pál igen mond erre a meghívásra, erre a felkérésre, de arra használja föl a kapcsolatait, hogy embermentő tevékenységet folytasson. Tehát ha van beépített ember, akkor ő az. És egyébként nagyon érdekes az ő élete, mert 1994-ben halt meg, tehát túlélte a háborút, és ő veszi fel egyebek mellett a kapcsolatot Wallenberggel. És innentől kezdve elég nehéz ellenőrizni, mi történt, de lényeg az, hogy volt egy német katona, akit úgy hívtak, hogy Gerhard Schmidhuber, egy régi vágású Wehrmacht katona, és hát nem lehet tudni, hogy saját döntésére pontosan van olyan történész, aki szerint egyértelműen ezt a döntést hozta. A náci eszmékkel nem szimpatizáló, úgymond régi típusú katona, akin mások szerint Wallenberg nagyon határozott nyomást gyakorolt rá. De lényeg az, hogy azt a döntést hozta, hogy megvédi a gettó lakóit. És így is történt. Tehát nem került sor a tömegmészárlásra. És ha meggondoljuk ezt, hogy egy nyilaskeresztes pártban dolgozó, korábban elkötelezett nyilas, egy svéd bankár családból származó nagypolgár diplomata, és egy Wehrmacht katona játszik szerepet ebbe, akkor láthatjuk azt, hogy milyen iszonyatos nehéz megérteni a háborúnak ezeknek az emberi vetületeit, milyen nehéz látni azt, hogy mi minden mozgathat egy embernek a döntését, de bárhogy is történik ennek a triónak az együttműködése, illetve mindenki másik, aki segített nekik, az olyan értelemben eredményre vezetett, hogy ezt a mészárlást sikerült megakadályozni. De külön tragédiája ennek a történetnek, hogy Raoul Wallenberg, mint tudjuk, 34 évesen elhunyt, Gerhard Schmidhuber pedig február 11-én farkasfogságban szenvedett, valahol a mai Retek utca környékén az életét vesztette a Ossom utáni kitörésben, és egyedül Szalai Pál ebből a három emberből, akinek hosszú élet adatott. Ami pedig Wallenberg sorsát illeti, azt lehet róla csak tudni, hogy Debrecenbe indult Budapestről 45 januárjának a derekán, de oda nem érkezett meg. És szemtanúk igazolják azt, hogy a NKVD csapott le rá, majd elvitték a Lubjankai börtönbe. A Magyar Rádió annyit mondott be valamikor 45 márciusában, hogy a gestápó vagy a nyilasok voltak a gyilkosai. Állítólag a Lubjankai börtönben halt meg, de tényleg teljességgel bizonytalanok ezek a viszonyok. Nagyjából azt lehet kijelenteni, hogy elhurcolták a Szovjetunióba, hogy miért. Valószínűleg az amerikai kapcsolatai miatti paranoia diktálhatta ezt a lépést, de bárhogy is azt gondolom, hogy sem emberileg, semmi más szempontból a Szovjetuniónak a eljáró emberei semmiféle felmentést nem érdemelnek, hiszen ne felejtsük el, hogy tényleg egy ki tudja hány ember életét megmentő hősről beszélünk, és hát mindenek tetejében, hogy Wallenberg sorsa kapcsán mi mindent lehet még megemlíteni, Szalai Pál nevét most nem még egyszer megemlíteném. 1953-ban ugyanis fölmerült, hogy egy koncepciós perben a budapesti zsidó tanács volt tagjait egyebek mellett megpróbálják egy koncepciós perben elítélni, mondván, hogy ők okozták Wallenberg halálát, ők ölték meg Wallenberget, és a pénze miatt ezt akarták megszerezni tőle. De hát, ja, és természetesen ilyen ötletek merültek fel, hogy a zsidó tanács tagjai természetesen idézőjelben a gestápó tagjai voltak. Erre inkább nem mondani semmi, sajnos volt olyan vádlott, aki nem élte túl a vád során bevetett eszközök alkalmazását, értelmez alatt a kínzásokat, viszont a pert Száni halála után leállították, na és hát évek mellett Szalai Pál is a vádlottak között szerepelt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon tragikus történet Raoul Wallenbergé, és nagyon-nagyon remélem, hogy előbb-utóbb, bár a háborús viszonyok sajnos most nem erre látszanak utalni, de hogy előbb-utóbb lehetőség lesz arra, hogyha bármiféle hivatalos iratfilm maradt az ő sorsáról a Szovjetunióban és a haláláról, akkor előbb-utóbb tisztázni tudjuk az ő sorsát, és én nagyon picit reménykedem, bár nagy csodák nincsenek, hogy talán hosszabb életet adott neki viszonylag emberi körülmények között, de azért, hogy mondjam, most egy picit az optimizmus, az elfogultság beszél belőlem.
Igen.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, nem is tudtunk közbeszólni. Igen, megdöbbentő, de nagyon emésztjük. Fontos szerint.
Igen. Emésztjük ez a helyes kifejezés.
Átéltük, és nagyon fontos, hogy emlékeztünk rá, és nagyon szépen köszönjük, hogy
köszönjük
megtetted
szépen,
ezt ezekkel a sok-sok plusz információval, nem tudtunk.
Én köszönöm ezt a figyelmet, és tényleg azt gondolom, hogy valaki látja a Wallenberg nevet valahol, akkor gondoljon arra, hogy itt tényleg emberekről van szó, megmentett emberekre, és magára Wallenbergre, mert nem egy név. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Csaba. Szép napot neked!
Viszont!
Raoul Wallenbergről beszélt Katona Csaba történész.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.